ilyen távolságból hallotok engem. Téged megkérlek, hogy fogd a virágom. Ábel igazat mondott, ő kért meg engem arra, hogy szóljak. Nyilván nem vette eszébe, hogy olyan napon kér engem, hogy szóljak, amely majdnem, hogy súlyosabb és fontosabb a születésnapomnál, hiszen november 4-én reggel, amikor Bíbó István ebbe az épületbe ment, engem az édesapám a jugoszláv követségre vitt el, és onnantól a történet ismerős. November 4-e nekem nem gyászünnep, hanem valamiképpen a csak azért is élni akarás ünnepe. Ezért arra gondoltam, hogy Ábel biztos, hogy nem veszi zokon, egy kicsit szekuláris áhítatot tartanék. Ami azt jelenti, hogy minimálisra korlátozom a saját szövegemet, hanem olyan embereket idézek meg, akik szava Bíbó Istváné, az édesapámé, Kemény Istváné, halottaimé, sokkal-sokkal fontosabb és súlyosabb, és amiről biztos vagyok, hogy életkortól, foglalkozástól függetlenül mindazoknak, akik itt vannak, vigasztaló és bátorító tud lenni. Az első Introitus Zsoltár gyanánt idézem Ady Endrét. Ez a hőkölő harcok népe, s mosti lapulása is rával, hogy az úri kiméletlenség rásuhintott szíj ostorával. Mindig ilyen volt apró kánok révén minden igának barma, sose harcolt még harcot végig, csak léhán és gyáván kavarta. Erőt mutattak, erőt látott. Vertnek született, nem verőnek. Önerejét felette mindig, sose szegzett erőt erőnek. Betyár urai így nevelték, nem rúg vissza, csak búsan átkoz, s ki egyszer rugott a magyarba, szinte kedvet kap a rugáshoz. Ma is itt ül lomhán petyhütten, fejét, jussát, szívét kobozzák, s ha nehányan nem kiáltoznánk, azt se tudná, hogy őt pofozzák. Csak a csodák ura meglátná végre ezt a szánalmas népet, adna neki csak egy dárdányi, úri kis kiméletlenséget, hogy néhány maradt sereghajtó törötten, fogyva azt ne vallja, ezért a népért úgyis mindegy, ebb sorsot akart, hát akarja. Békesség néktek, akik idén is eljöttetek Bíbó István szobrához, emlékezni rá, és emlékezni 1956. november 4-ére, meg azért is, hogy egymással szót váltsunk ügyes-vajos dolgainkról. Őt idézem. Demokrácia a nép uralma. Közelebbről egy olyan politikai rendszer, amelyben a nép, vagyis az átlagemberek összessége abban a helyzetben van, hogy vezetőit meg tudja válogatni, ellen tudja őrizni, és ha kell, el tudja kergetni. A demokráciához a nép tudatában kell lennie valaminek, annak, hogy a vezetők hatalma az ő beleegyezésén nyugszik. Ahhoz, hogy egy nép ezt a tudatot megszerezze, először az emberi méltóságnak egy alapvető felkelésére van szükség, amelynek során a jobbágyi alázatban és a fennálló hatalmasságok megingathatatlan tiszteletében élő nép megtapasztalja a maga erejét, és megtanulja azt, hogy neki joga és kötelessége a maga fölött álló hatalmasságokat megválogatni, és szükség esetén elkergetni. Amit itt Bíbó a magyar demokrácia válságáról 1945-ben megfogalmazott, Az következett be 1956-ban. A méltóság forradalma, amit nem volt elég sóvárogni, amihez meg kellett tapasztalnia a népnek a saját erejét. Bíbó 1945-ben, míg a határolt forradalomról gondolkodott, megjelölve azt a négy területet, közszolgálat, önkormányzat, oktatás és szövetkezet, amelyeken leginkább megtapasztalhatja az ember, mi is a hatalom, és azt is, hogyan kell ezzel szembeszállnia. Másképp ez az a négy terület, és közülük is a legfontosabb az önkormányzat, ahol az átlagemberek leginkább birtokukba vehetik a maguk fölötti igazgatást. Ötvöse és Bíbó közös volt abban, ahogy ezt Kemény István legyen áldott az ő emlékezete is, egy 1978-as esszéjében írja, közösek voltak abban a felismerésben, hogy a helyi önkormányzat az államhatalommal szembeni egyéni szabadságnak talán a legfontosabb garanciája. Az emberek számára az egyéni szabadság a legfontosabb, ha képességeiket, adottságaikat szabadon ki tudják bontakoztatni, akkor boldogok, ha ebben korlátozzák őket, akkor boldogtalanok. Az egyéni szabadság egyik legfontosabb területe a nemzethez való tartozás. Vannak pontok, törekvések, amelyek összekötik az egy nemzethez tartozó embereket. Ha ezeken a pontokon, ha ezekben a törekvésekben korlátozzák őket, akkor e korlátozás mindennél sérelmesebbé válik számukra, és felszabadulási vágyukat elsősorban a nemzeti küzdelemben juttatják érvényre. A magyar demokrácia válságát 1945-ben miben látta Bíbó? Legfőképpen abban, hogy félbe maradt a forradalmi átalakulás. Az, amely akkor magától értetődően eltakarította azt az emlékművet, amelynek javított második változatát 4 nappal ezelőtt, október 31-én a reformáció emléklapján papjáldás kíséretében felavatott az országgyűlés elnöke, mondván, a nemzeti vértanúknak 1934-ben felállított emlékművet a kommunisták 1945-ben lerombolták, majd fél évszázad múltán a posztkommunisták az elődeik által kivégzett kommunista szobrával foglalták el a helyét, mint egy azt üzemve a kommunisták által meggyilkolt nemzeti mártőr maga is osztozott a kommunisták bűnében. Semmi kétség, Kövér László szerint Nagy Imre akkor is bűnös kommunista volt, amikor élére állt a forradalomnak és a szabadságharcnak, akkor is, amikor emiatt kivégezték, de még az emlékezetére állított szobor is a kommunista bűnök mementója. Kövér László, ha egyáltalán olvasta Bíbót, semmit nem értett meg belőle, vagy talán kriptokommunistának vélvén gyűlöli őt is. Annak idején könnyebb volt a szobrokat és a feudális magyar társadalom egyéb relikviáit lebontani, mint komolyan venni a felszabadulást. Bíbó, idézem, nem őt, hanem édesapám a Donát Ferencet, Bíbó számára a demokrácia több volt, mint népképviselet, amelyet a demokratikus pártok akár a legtisztább választásokkal hatalomra jutott, még oly jószándékú, népbarát vezetői valósítanak meg. A Bíbó emlékkönyvben megjelent tanulmányában olvassuk. Nem egyedül volt, aki így gondolkodott, de az egyetlen volt akkor, aki hangot adott annak, hogy az átalakulás célja a nép uralma. A népi, amely vezetőit meg tudja válogatni, ellen tudja őrizni, és ha kell, el tudja kergetni. Apám szerint, ismét őt idézem, A mondat három igéjek közül a harmadik a figyelemre méltó. Nem azt írja, hogy a nép a nem megfelelő vezetőit vissza tudja hívni, a politikai irodalom a visszahívás jogáról beszél, mint a demokrácia egyik fő biztosítékáról, hanem, hogy el tudja kergetni, és ezt következetesen teszi. A különbség nyilvánvaló. A népuralom e biztosítékánál nem az eljárás szabályozottságára helyezi a hangsúlyt, persze a szabályozást minden kérdésben fontosnak tartja, ám ahhoz, hogy demokráciáról beszélhessünk, Bíbó szemében mindennél fontosabb, hogy a nép tudatában legyen annak, hogy a vezetők hatalma az ő beleegyezésén nyugszik. Nem a jogszabály, az ünnepélyesen kihirdetett alkotmány, a demokrácia igazi biztosítéka, hanem a milliók benső magatartása, amely a mindennapok viselkedését megformálja, és képessé teszi a népet, hogyha kell, elkergesse azokat, akik a demokráciát fenyegetik. Három héttel ezelőtt a hőkölés népe néhány napra a nép vezetőit hőköltette meg, és éppen azon a területen, a helyhatósági választáson, amelyet Bíbó a legfontosabbnak tekintett az 1945-ben félbemaradt forradalom belelkesítésére. Nem tudom ezt másnak látni, mint annak, ami nélkül sem egykor 1945-ben, sem 1956-ban, sem ma 2019-ben nem lehet demokrácia az emberi méltóság alapvető felkelésének. Ez az, ami sem 1989-ben, sem azóta nem ment végbe. Mintha arra a rövid időre, amely az ember élete a Földön, csak a győzelemnek, a másik leverésének, vagy éppen megalázásának lenne jelentősége. Az elmúlt 30 év egyben biztosan közös az azt megelőző 40 évvel, minden önmagát nemesnek hirdető politikai szándék eltorzult, pontosabban hirdetői, lelki emberi torsága gonosszá tesz nemzetit és konzervatívot, liberálist és keresztényt egyaránt. Bíbó István 63 évvel ezelőtt egyedül maradt az országgyűlés épületében, hogy elvégezze azt, amit vállalt, és nyilvánvalóvá tegye a forradalom étoszát. Ma is egyedül van. Példáján nem vett diadalt az idő, ebben az országban nem lehet másképpen tisztességesen politizálni, mint miképpen ő tette. Úgy, hogy élete történései és tanításai, felismerései és kritikája érvényes legyen a körülötte levőkön. Mi azonban nem vagyunk egyedül, még ha kevesen is vagyunk. Minket az is összeköt, hogy demokraták vagyunk, akik újra és újra kezükbe veszik Bíbó István írásait, ezekből merítve erőt a görnyed háta kiegyenesítéséhez. Az emberi méltóság forradalmához ez is hozzátartozik, miképpen a rész érdekeket egyetemes érdekké hamisító pártvezérekkel szemben a méltányosságon alapuló megegyezés a más érdekűekkel és a másként gondolkodókkal. Végezetül apám utolsó mondatát idézem, tanulmánya befejező mondatát, nagyon súlyos, és a tegnapi evangélikus egyházakban, evangélikus templomokban ige hirdetés alapjául választott pálapostoli mondatot, a Filippiekhez írott levél második fejezete, 12. harmadik versét. Apám mondata: a történelem nem igazodott Bíbó koncepciójához, ám igazolta egész magatartását. Pál apostol pedig arra int bennünket: ezért tehát, szeretteim, most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.
Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm szépen annak az ismeretlennek,